Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ma este 10 órakor a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os futballvilágbajnokság, amely a sportág történetének kétségkívül a legnagyobb szabású tornája. A projekt elképesztő méreteire talán Gianni Infantino, a FIFA elnöke tapintott rá a legjobban, aki úgy fogalmazott, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban szervezett foci VB olyan, mintha az amerikai futballbajnokság, azaz az NFL mindent eldöntő nagy döntőjét, a Super Bowl-t 104-szer rendeznék meg egyetlen hónap alatt. A következő hetekben a csapokból is a gólok, a taktikák és a sztárjátékosok cselei fognak folyni. Mi viszont ma délután nem a várható eredményekről és a sportszakmáról fogunk beszélni, hanem arról, ami a guruló labda mögött van. Mert a futball ma már a világ egyik legnagyobb üzlete. Ez a világbajnokság pedig átírhat néhány eddigi szabályt. Vajon tényleg csak a szupergazdagok és az autokráciák játéka marad a rendezési jog? Hogyan alakítja át a szurkolói élményt az észak-amerikai piacra optimalizált dinamikus árazás? És ki fizeti meg az árát annak, hogy 32 helyett immár 48 csapat feszül egymásnak egy brutálisan túlterhelt versenynaptárban? Milliárdos tétek, gazdasági multiplikátor hatások és a színfalak mögötti kőkemény üzleti csaták. Ez is a foci VB világa. Innen közelítünk a föld legnagyobb sporteseményéhez. Vendégem Szabados Gábor, sportközgazdász. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Foci VB-ről beszélünk. Miért Amerika, az Egyesült Államok hagyományosan nem tekinthető a futball legerősebb piacának? Nyilván ott van, hogy a világ legnagyobb reklám és fogyasztói piaca, de hogy innen Európából nézve csupán ennyi. Most a csupánt azt idézőjelbe tettem.
Egyrészt nyilván a kérdésben ott van a válasz is, tehát óriási potenciális és még mindig kihasználatlan piac az Egyesült Államok a labdarúgás számára. Másrészt bármennyire is tudjuk, hogy ott nem a labdarúgás a legfontosabb sportág, és a labdarúgás sem az Egyesült Államokban a legerősebb, de azért igenis az Egyesült Államok meghatározó tényezője a világ labdarúgásának, egész egyszerűen azért, mert ott még egy olyan sportág is, ami egyébként az ötödik helyen áll a sportágak rangsorában, ugye az amerikai futball, a baseball, a kosárlabda és a jégkorong mögött, tehát ott még ez az ötödik hely is annyira értékes, hogy ezzel meghatározóak. Egyrészt ez egy óriási piac már is az amerikai Egyesült Államokon belül, másrészt a globálisan, a nemzetközi futballban is meghatározóak. Azért gondoljunk abba bele, hogy az Egyesült Államok válogatottja a legutóbbi világbajnokságokon általában mindig tovább jut a csoportjából, tehát ott van a legjobb 16 között. Európai csapatokat többször is legyőznek. Tehát azért, ha így nézzük, akkor szakmailag sem indokolatlan az, hogy az Egyesült Államok világbajnokságot rendezzen, de nyilván a fő szempont az elképesztő gazdasági potenciál, ami ebben a piacban rejlik, és természetesen az infrastruktúra, ami ott rendelkezésre áll, hiszen gyakorlatilag különösebb készülés nélkül tudják megrendezni ezt a világbajnokságot. Természetesen úgy, hogy ne felejtsük el, két társrendező is van, ugye Mexikó és Kanada rendez még néhány mérkőzést, de jóval kevesebbet, mint az amerikaiak.
Ezekre még mind-mind kitérünk, de még a futball népszerűségénél maradva, igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy jó, de 94 óta azért jelentősen nőtt az Egyesült Államokban a focinak a népszerűsége?
Ez teljesen egyértelmű. Óriásit fejlődött azóta az Egyesült Államokban a labdarúgás. Éppen a világbajnokság miatt egyébként ez egy hatalmas lökést adott ezen a piacon a labdarúgás fejlődésének, és ezt be is váltották. Ugye elindult az amerikai professzionális bajnokság, az MLS, és azt gondolom, hogy az tényleg egy komoly siker. Nagyon rövid idő alatt a négy nagy liga, tehát ugye az már említett amerikai sportágokból, ugye az NFL, az MLB, az NBA és az NHL fölé, mögé felzárkóztak ötödik helyre, és Nyugodtan mondhatjuk, hogy mára teljesen egyértelmű, hogy a négy nagy sportág mögött a labdarúgás az, amelyik meghatározó az amerikai piacon. Látjuk azt, hogy milyen játékosokat tudnak már igazolni. Ugye David Beckham volt az első fecske, most pedig már Lionel Messi is ott játszik a ligában. Persze, ők általában mind a pályafutásuk végén mennek oda, de ettől függetlenül azért abszolút emelik az ottani futballnak. Nem csak a színvonalát, hanem természetesen a marketing értékét, hiszen ott nyilván minden a marketingről szól. Én azt gondolom, hogy az, hogy most az Egyesült Államok újra jelentkezett a rendezésre, az éppen azért történt, mert ugyanezt a lökést akarják megadni még egyszer a saját labdarúgásuknak, tehát hogy még egyszer egy ilyen jelentős növekedést át tudjanak élni. Nyilván ez nem lesz olyan, mint amilyen volt 1994-ben, hiszen teljesen más alapokról indulnak, tehát akkor át nem tud újra fejlődni az amerikai labdarúgás, mert akkor már az tényleg a világ csúcsára repíteni őket, de azt gondolom, hogy még mindig tudnak hova fejlődni, és itt a fejlődést nem is elsősorban sportszakmailag értem, rengeteg gyerek futballozik egyébként az Egyesült Államokban, igaz, hogy többségük egyébként lány, és ugye a női futballban az Egyesült Államok továbbra is első számú a világon, de fiúk között is ugye rengetegen játszanak, és még mindig van olyan fejlődési potenciál, hogy az országon belül minél közelebb kerüljenek a négy nagy bajnoksághoz.
Maradva még annál a kérdésnél, hogy miért Amerika, hogyha végignézzük az elmúlt évek, és hát az előttünk álló éveknek a sporteseményein, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy szinte kétfajta ország esélyes rendezésre, a gazdagok, akiknél már szinte minden infrastruktúra alapból adott, és a diktatúrák vagy autokráciák, ahol a pénz az nem számít. Most a 2000-es évek elején úgy tűnt, hogy egy közepesen erős gazdaságú ország is esélyesként pályázhat foci VB vagy foci EB szervezésére, netán olimpia megrendezésére, én gondolok Görögországra vagy Portugáliára. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy mégsem így van. A szupergazdagokról szól most már minden?
Valóban ez a tendencia, ez viszonylag egyértelműnek látszik. Azért kis pontosításokkal ugye a NOB, az Olimpiai Bizottság, az bevezetett olyan módosításokat, amely kifejezetten a kisebb országokat, kisebb városokat próbálja helyzetbe hozni. Ugye ezért tudott Magyarország is egyáltalán pályázatot beadni a 2024-es olimpiára, még ha ugye közben vissza is lépett tőle. Tehát én azt gondolom, hogy az olimpia ebből a szempontból egy kicsit más, ott azért a NOB határozottan törekszik arra, hogy a kisebb országok is kapjanak esélyt. Más kérdés, hogy ez meg fog-e valósulni, mert amióta bevezették ezeket az új irányelveket, azóta rendezett nyári olimpiát, ugye Párizs, nem sokára Los Angeles, utána Brisbane, Ausztráliában, tehát azért nem látjuk még azt, hogy igazán kicsi országok rendeztek volna, de ez akár még meg is valósulhat, de téli olimpiákon is azért láttuk ennek a jeleit. Most a labdarúgó világbajnokság, meg a labdarúgó Európa-bajnokság az egy más tészta, főleg a világbajnokság. Azzal ugyanis, hogy a labdarúgó világbajnokságnak a létszámát felemelték 48-ra, ugye ez lesz az első 48 csapatos világbajnokság. Ez azt jelenti, hogy már olyan szintű infrastruktúra kell hozzá, annyi stadion és olyan fejlettségű stadion, hogy ezt gyakorlatilag vagy csak nagy országok tudják megvalósítani, vagy valóban olyan országok, ahol ugye itt a, hát mondjuk úgy, hogy kevésbé demokratikus berendezkedés miatt bármennyi pénz rendelkezésre áll, vagy hogyha több ország együtt rendez. Én azt gondolom, hogy ez lehet a kiváltása ennek a problémának, hogyha több ország közösen rendez világbajnokságot, akár még később olimpiát is, erre még nem volt példa, de én ezt egyáltalán nem zárom ki. Ugye látjuk azt, hogy most is három ország rendez, nyilván az Egyesült Államok magától egyedül is meg tudná ezt oldani, de még így is vontak be társrendezőket. Ugye a következő világbajnokságot Spanyolország, Portugália, Marokkó rendezi, ráadásul még lesznek ugye mérkőzések Dél-Amerikában is a centenárium miatt, mert hogy ugye 1930-ban volt az első világbajnokság, és ennek lesz a 100 éves jubileum a 4 év múlva. Utána Szaúd-Arábia rendez, aki ugye abba a kategóriába tartozik, ahol pénz nem számít. a későbbi rendezők szintén nagyjából ezekből a körökből kerülnek ki. Tehát vagy olyan nagy ország, aki ténylegesen szinte bármit meg tudna rendezni, vagy olyan csoportos rendezés, amiben azt meg lehetett tenni, hogy több ország összefogva, elosztva az infrastruktúrális szükségleteket közösen rendezi meg az eseményt.
Most utóbbit látjuk, Kanadában azonban komoly viták folynak a magas állami rendezési költségek megtérüléséről. 13 meccs lesz Kanadában. Megérte Kanadának belevágni a rendezésbe, vagy inkább csak, hát, hogy mondjam, olyan statiszta az Amerikai Egyesült Államok 30 milliárd dolláros üzleti sójában?
Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy Kanadának ugye itt mellékszerepet osztottak, összesen két stadionnal vesznek részt, tehát még Mexikónál is kevesebb helyszínnel vesznek részt. Azok is ugye olyanok, Toronto és Vancouver, amelyek kifejezetten ott vannak az amerikai határhoz közel, hogy ugye a hatalmas országot ne kelljen még átutazni, hiszen már önmagában az Egyesült Államok beli távolságok is nagyon nagyok. Tehát ebből a szempontból nagy különbségeket azt gondolom, hogy nem fogunk érzékelni, nem fogunk látni, amíg ugye azért a mexikói helyszíneknek biztos, hogy lesz egyedi hangulata, egyedi feelingje. Kanadában ez sokkal kevésbé lesz egyedi, hiszen viszonylag hasonló lesz az Egyesült Államokhoz. Tehát azt gondolom, hogy ők egy kicsit kevésbé tudnak kitűnni. Náluk is a cél hasonló egyébként, mint az Egyesült Államokban, a labdarúgást fejleszteni. Ők azért még nem tartanak ott sem, ahol az Egyesült Államok, ugye világbajnokságra és hosszú idő után 4 évvel ezelőtt jutottak csak ki, most rendezőként vannak ott. De azt gondolom, hogy Kanadában is, főleg mivel ugye Kanadának azért az európai gyökerei erősebbek, mint az Egyesült Államoknak, vannak nagyon komoly lehetőségei arra, hogy a jégkorong mögé akár a második szintre felfejlődjön a labdarúgás. Azt nyilván hangsúlyozni kell, hogy a jégkorongot ott semmi nem előzheti meg, de a többi sportággal fel tudja venni a versenyt, és azt gondolom, hogy Kanadának van olyan potenciálja, hogy akkor legalább az Egyesült Államok szintjét elérjen. Női futballban egyébként majdnem ugyanolyan erősek, tehát ott is azért ez a fejlődés már megvalósult. A kérdés az, hogy ezt mennyire tudják kivitelezni. Nyilván, ahogy mondtam, mivel jóval korlátozottabb a részvételük a rendezésben, emiatt azért messze nem várhatóak igazából olyan eredmények, mint az Egyesült Államokban.
És mi a helyzet Mexikóval? Azt olvasom, hogy a bevételek a GDP akár 0,5%-át is elérhetik, ami arányaiban sokkal komolyabb tőkeinjekció, mint Amerika esetében. Pénzügyi szempontból elmondható, hogy Mexikó hatékonyabban ki tudja használni a VB-t, mint a másik két északi szomszédja?
Ez nyugodtan mondhatjuk valóban, hogy így van. Egész egyszerűen azért, mert teljesen más Mexikó helyzete. Gazdaságilag messze nem olyan erős, mint az Egyesült Államok vagy Kanada, ez nem is kérdés. A futballt meg különösebben nem kell fejleszteni, hiszen ott már ugye a labdarúgás, latin nyelvű ország révén a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, nagyon komoly szakmai hagyományai vannak. Tehát Mexikóban teljesen más célokkal vágnak neki ennek a világbajnokságnak, mint az USA-ban és Kanadában. Ők nem szakmai fejlesztésre törekednek, hanem valóban elsősorban gazdasági fejlesztésre, tehát arra, hogy az infrastruktúrájukat fejleszték, amit ugye a világbajnoksághoz kapcsolódóan meg tudtak tenni. Másrészt a szurkolókból ugye közvetlen bevételük legyen, illetve azt az országimázs és városimázs hatást szeretnék elérni, amire egyébként az Egyesült Államoknak ugye messze nincsen szüksége. Tehát amíg az amerikai részen ott elsősorban a szakmai célok dominálnak, sportszakmai célok, addig Mexikóban egyértelműen a gazdaságiak. Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy Mexikónak egyébként jobb esélye is van gazdaságilag haszonnal zárni ezt a világbajnokságot. Most nem közvetlen profitra gondolok feltétlenül, hanem ugye az országimásból, infrastruktúra fejlesztésből és egyebekből származó hasznokra. Tehát nekik jobb esélyük annak arra, hogy gazdaságilag is haszonnal zárják ezt a világbajnokságot, egész egyszerűen azért, mert mert náluk ez a prioritás, és ezért vesznek részt a rendezésben.
Szabados Gábor sportközgazdász a mai napra kész vendége, a ma kezdődő foci VB kapcsán beszélgettünk, nem a várható eredményekről, hanem sokkal inkább arról, ami a guruló labda mögött van. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Amerikában hagyományosan nem a futball a legerősebb sportág, viszont a Amerika a világ legnagyobb reklám és fogyasztói piaca. Most ha a sportgazdasági szempontból nézzük, akkor a világbajnokság hatása az messze túlmutat a reklámértéken. Mit kell itt számításba vennünk? Milyen számok vannak?
A világbajnokság a világ legnagyobb, gazdaságilag legjelentősebb sporteseménye. Tehát még az olimpiát is meghaladja, pláne most már, hogy 48 csapat vesz részt rajta. Hogy csak egy példát mondjak erre a növekedésre, a FIFA-nak a világbajnokságból származó bevételei csak nem megduplázódtak erre a világbajnoki ciklusra. 7 millió dollárról nagyjából 13 millió dollárra nőttek, tehát 7 milliárd dollárról nagyjából 13 milliárd dollárra, tehát közel a duplájára. Egész egyszerűen azért, mert ugye a megnövekedett létszám miatt nyilván megnövekedett a televíziós bevétel, hiszen jóval több a mérkőzés is, a szponzori bevétel, és természetesen a jegybevételekből is ugye jóval nagyobb bevételre számítanak, mint a korábbi világbajnokságokon. Tehát ez is jól mutatja, hogy milyen óriási gazdasági hatása van. Ez természetesen csak a FIFA-nak a bevétele. Külön kell venni ugye a rendező országokra gyakorolt gazdasági hatást. Ez megvalósul ugye főleg a mexikói részen infrastruktúra fejlesztésben, hiszen nyilván az Egyesült Államokban, Kanadában erre jóval kevésbé volt szükség. Nyilván rengeteg turista lett mindegyik országban, akik komoly összegeket költenek el. Az Egyesült Államokban megint csak ennek kisebb a jelentősége, mint Mexikóban, de ez is egy rendkívül fontos hatás, és természetesen ott van az az országi más hatás, amit ez a világbajnokság kifejt, és ez csak a rendező országok, vegyük azt még akkor hozzá, hogy szerte a világon nagyon komoly gazdasági hatása van egy ilyen eseménynek. Gondoljunk csak bele abba, hogy itt Magyarországon is hány helyen lesz óriás kivetítős meccsnézés, különböző vendéglátóipari egységekben közös meccsnézés. Ezek mind-mind ugye extra bevételt generálnak ezeknek a vállalkozásoknak. Tehát még itt Magyarországon is ilyen komoly pluszbevételt tud kifejteni a világbajnokság, úgyhogy a magyar válogatott, ugye a román válogatotthoz hasonlóan nem tudott eljutni erre az eseményre. Tehát még ezekben az országokban, ahol akik nincsenek a szerencsés 48 között, még ezekben is ilyen hatása van a VB-nek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mondjuk sportszerek általában ilyenkor jobban fogynak, mezek és egyéb termékek, sportfogadási iparnak, ugye ez a csúcseseménye, ebben a 4 évben ez a csúcseseménye a labdarúgó világbajnokság, de még az elektronikai iparra is hatással van, mert nagyon sokan ilyenkor vesznek új televíziókészüléket, hogy minél jobban nézhessék a meccseket. Tehát tényleg rengeteg iparágban nagyon komoly hatást gyakorol a világbajnokság. Erre ugye készülnek különböző felmérések, hát nyilván nagyon nehéz ezt pontosan felmérni, de ez is több milliárd dolláros plusz bevétel világszerte, és ezt még egyszer hangsúlyozom, olyan országokban is, amelyeknek egyébként idézőjelben semmi közük a világbajnoksághoz. Tehát ez egy teljes globális, mondjuk így, gazdasági élénkítést jelent ez az esemény, ilyen óriási ereje van a futballnak és a VB-nek.
Említette azt, hogy a vendéglátóipari egységek teraszain lehet követni a foci VB-t kivetítőkön, csak hogy mivel Amerikában van, az időeltolódás miatt nálunk elég furcsa napszakban van a foci VB, amit egyébként az európai szurkolók, akik meg európai foci rajongók, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy kiutazzanak a tornára, mert hogy iszonyú drágák a jegyek, és szeretnénk, ha erről is beszélnénk. Tehát, hogy egy picit, mintha felülírta volna az amerikai pénz, meg az amerikai gazdaság fellendítése, felülírta volna a játékot.
Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez lesz valószínűleg minden idők legdrágább világbajnoksága, eddig szurkolói nézve. Önmagában ugye a szurkolók legnagyobb részét kitevő európai szurkolóknak eleve messze van, de hát ez azért rendszeresen előfordult máskor is, meg nyilván azért másoknak is néha ez komoly problémát okoz, akik Európába utaznak. Ugyanakkor a világbajnokság óriási területen zajlik, nem elég, hogy az Egyesült Államok önmaga is ugye egy kontinensnyi méretű ország, még Mexikóba, Kanadába is át kell utazni. Tehát aki mondjuk végig akarja követni a csapatát, és mondjuk nem csak csoportmérkőzéseken, hanem az egyenes kieséses szakaszban is, annak azért óriási távolságokat kell majd bejárnia, tehát ez is egy óriási költség, és igen, a mérkőzési jegyek is kifejezetten drágák. Ugye ugyanazt a dinamikus árazást alkalmazza a FIFA, amit tavaly nyáron a klubvilágbajnokság során is. Ez azt jelenti, hogy azok a mérkőzések, ahol amire nagyobb a kereslet, ott automatikusan mennek fel az árak, azért, hogy a minden jegyet a lehető legmagasabb áron tudjon értékesíteni a FIFA, azokon a mérkőzéseken pedig, ahol kisebb a kereslet, ott nyilván csökkenhetnek az árak, oda olcsóbban be lehet jutni, de természetesen ott is úgy, hogy maximalizálják a bevételt, tehát a lehető legnagyobb jegybevételt akarják elérni. Korábban ugye ilyen nem volt, korábban minden mérkőzésnek függetlenül attól, hogy melyik stadionban játszották, kik voltak a résztvevők, ugyanaz volt az árfekvése, esetleg mondjuk a döntőt meg a nyitómérkőzést leszámítva, most ez nem így lesz, tehát valóban ez sokkal többe fog kerülni a résztvevő szurkolóknak. Igen, azt gondolom, hogy itt mondhatjuk, hogy Amerika megérkezett a labdarúgásba, tehát tényleg ez egy nagyon, ilyen szempontból nagyon amerikanizált világbajnokság lesz, hogy tényleg az lesz a fontos, hogy az utolsó centet is kihúzzák a szurkolók zsebéből. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a stadionok tele lesznek, a hangulat jó lesz, tehát ilyen értelemben nekünk itt Európában nem lesz okunk panaszra. Valóban, ami minket zavarhat, az az időeltolódás. Ugye nagyon sok mérkőzés lesz magyar idő szerint hajnalban, illetve közép-európai idő szerint hajnalban. Ez nyilván azt is jelenti, hogy azok a játékosok, akik ezeken a mérkőzéseken részt vesznek, azoknak nem kell feltétlenül számukra rossz időpontban játszani. Ez a cél, ugyanis a korábbi világbajnokságokon, amit Mexikóban vagy az Egyesült Államokban rendeztek, ott gyakran déli 12-kor kezdték helyi idő szerint a mérkőzést, akár a tűző napon a 40 fokos melegben, azért, hogy itt Európában esti főműsoridőben lehessen őket nézni. Gondoljunk csak vissza azokra a filmfelvételekre, amikor a magyar válogatott 86-ban Mexikóban játszott, vagy a román válogatott 94-ben az Egyesült Államokban. Ha visszaemlékszünk, tűző napon zajlottak ezek a mérkőzések, nem látszik a játékosok árnyéka, mert olyan időpontban játszották ezeket a meccseket. Most a játékosok egészségének a védelme érdekében ilyen meccsek jóval kevesebb, jóval kisebb számban fordulnak majd elő, illetve amikor ilyen időpontban játszanak mérkőzéseket, az például az Egyesült Államokban mondjuk zárt tetővel ellátott stadionban játszák, tehát gyakorlatilag mintha egy csarnok lenne, hogy ne a tűző napon játszanak, vagy mondjuk a keleti parton játszanak ilyen mérkőzéseket, ahol ugye kisebb az időeltolódás, mint a nyugati parton, tehát így próbál trükközni a FIFA, hogy egy kicsit mindenkinek jó legyen, de hát így is lesz nagyon sok hajnali mérkőzés. Tegyük hozzá, hogy ennek egy előnye azért van, ugye 48 csapat lesz ezen a világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy összesen 104 mérkőzés lesz. Csak a csoportmérkőzésekből lesz 72, amelyek ugye általában eleve a legérdektelenebbek, és még ez a 72 csoportmérkőzés is több, mint bármelyik korábbi világbajnokságnak a teljes mérkőzés száma, és hát mondom, ebben azért bőven lesznek kevésbé érdekes, unalmas mérkőzések. Ilyen szempontból nem is baj az, hogy lesznek hajnali mérkőzések, mert ez egy nagyon jó természetes szűrőként szolgál. Szerintem nagyon kevesen lesznek itt Európában, akik az összes mérkőzést végig fogják nézni. Tehát tényleg azt az érzést, hogy hát most lehet, hogy kicsit túl sok ez a létszám, és nagyon sok a kevésbé érdekes mérkőzést, ezt talán kevésbé fogjuk átélni, mert a hajnali időpont az megszűri azt, hogy akkor milyen meccset is nézzünk, de én azt gondolom, hogy azért az egyenes kieséses szakasz az már biztosan érdekes lesz, ott már egyre fogy egyébként a hajnali mérkőzések száma is, tehát egyre inkább tolódnak el a mérkőzések majd az európai nézők számára megfelelő időpontra. És ott már tényleg egy olyan világbajnokságot fogunk látni, amit korábbi években megszokhattunk.
És akkor beszéljünk erről, hogy milyen világbajnokságot fogunk látni. Itt említette ön azt, hogy 48 csapat játszik, Zöldfoki szigetek, Jordánia, Üzbegisztán, ezek az országok például először kvalifikálták magukat világbajnokságra, Olaszország az az ország, amely négyszer is győzött már a tornán, nincs ott. A világ legjobbjai közül nyilván vannak ott a foci VB-n, de kérdés számomra az, hogy a területi sokszínűségnek az érvényesítése az felülírta a valós erőviszonyokat?
Valóban így történt. Ugye a 32 csapatos világbajnokság, azt gondolom, hogy nagyon jól el volt osztva a földrészek között, hogy kinek mennyi kvótája van, kinek hány csapata vehet részt a VB-n. Az tényleg egy olyan egészséges egyensúly volt, hogy minden földrészről a legjobbak jöttek, és tényleg egy szinten voltak a csapatok, nem is teljesen egy szinten nyilván, de azért nem voltak nagy különbségek a csapatok között. Ez most megváltozott, ugyanis a 32-ről úgy bővítette 48 csapatra a FIFA a világbajnokságot, hogy nem a két legerősebb földrésznek, Európának és Dél-Amerikának biztosított több helyet, hanem éppen ellenkezőleg a gyengébb földrészeknek. Európa és Dél-Amerika alig kapott plusz helyet, a többi földrész kapott lényegesen több helyet. Ez nyilván azt jelenti, hogy ezekről a földrészekről olyan csapatok is jönnek, akiknek korábban esélyük sem volt világbajnokságra kijutni, és akik, hát mondjuk ki, jóval gyengébbek, mint az európai vagy a dél-amerikai csapatok. Tehát azt gondolom, hogy felkészülhetünk arra, hogy azért lesznek nagyon kiegyensúlyozatlan mérkőzések is ezen a világbajnokságon, és hát lesz néhány olyan mérkőzés, ahol azt gondoljuk, hogy hát ez a csapat, ez nem való a VB-re, és ennél mondjuk a mi válogatottunk sokkal többet tudna produkálni, hogy az olaszokról ne is beszéljünk. Ennek a világbajnokságnak most ilyen az eloszlása. Valóban itt a cél az volt egyrészt, hogy fejleszték ezeket a régiókat, tehát azokat a földrészeket, ahol azért a futball még nem olyan fejlett, és a VB szerepléssel motiválják ezeket az országokat. Másrészt olyan régiókat vonjanak be a gazdasági értékesítésbe, tehát a televíziós jogok, szponzori jogok értékesítésébe, amelyek nagyobb jelentenek, ezért magasabb áron lehet ezeket a jogokat értékesíteni. Harmadrészt, és ezt is ki kell mondani, ennek vannak sportpolitikai okai is. A FIFA elnökének, Gianni Infantinónak az első percről fogva az a stratégiája, hogy ezeket a hátrányosabb helyzetben, szakmailag hátrányosabb helyzetben lévő földrészeket és régiókat támogatja, cserébe azért, hogy ők akkor rászavaznak az elnökválasztáson, és hát ugye mivel ott minden ország szavazata ugyanannyit ér az elnökválasztáson, a kisországoké ugyanúgy, mint a futball tradicionális nagyhatalmaié, ezért nyilván, hogyha ezeket a kisországokat kiszolgálja és ilyen lehetőségekkel elkényezteti, mondjuk így, akkor ezek az országok rá fognak szavazni, és megfelelő erőt jelentenek számára a hatalomhoz.
A 104 meccses torna az nyilvánvalóan óriási terhelést jelent a játékosoknak, akiknek a többsége európai klubokban játszik, tehát hogyha a kereteknek vagy a keretekben szereplő játékosok piaci értékeit nézzük, akkor az európaiak vannak ott a top 10-ben, vagy talán top 11-12-ben is. Közgazdasági szempontból hogyan csapódik le ez a konfliktus a FIFA és az európai klubok között? Arra vagyok kíváncsi, hogy a sérülések, illetve a túlterheltség kockázatának a pénzügyi költségeit azt kiviseli.
A FIFA kompenzációt fizet a kluboknak azért, mert a játékosai részt vesznek a világbajnokságon. Ez önmagában valamennyire fedezi azokat a költségeket, hogy a játékosok fáradtabban érkeznek vissza a nyári szünetről, illetve nem tudnak mondjuk részt venni a felkészülés kezdetén, mert még esetleg mindig a szabadságokat töltik, vagy akár még mindig a világbajnokságon játszanak. Tehát a FIFA minden klubnak játékosonként fizet egy adott kompenzációt. Emiatt egyébként magyarországi klubok is fognak kapni majd ilyen kompenzációt, hiszen ugye a Ferencvárosból, a Puskás Akadémiából és a Győrből is lesz játékos a világbajnokságon. Ugyanakkor nyilván, ha egy kulcsjátékos megsérül, annyit nem tud fizetni a FIFA, hogy abból valamelyik klub vegyen egy másikat. Tehát most mondok egy nagyon extrém példát, ha mondjuk Erling Haaland vagy Kylian Mbappé megsérül a világbajnokságon, akkor nyilván a Real Madrid meg a Manchester City nem kap annyi pénzt a FIFA-tól, hogy ezt a problémát meg tudja oldani. Tehát azért még így is a kluboknak nagyon komoly kockázatot jelent az, hogy a játékosaik ott vannak a világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon. Ugyanakkor egyrészt kénytelenek elfogadni ezt a helyzetet, mert ugye a FIFA így hozza létre a kereteket. Másrészt nyilván az nekik is érdekük, hogy a futball erősödjön, és a saját játékosainak az ázsiója növekedjen. Tudjuk jól, hogy azért a világbajnokságot, Európa-bajnokságot nagyon sok olyan néző néz, akik egyébként nem vesznek részt a futball mindennapi vérkeringésébe. Tehát ilyen értelemben egy játékos számára hatalmas kiugrási lehetőség egy-egy ilyen torna, és ez marketing értékben a kluboknak is sokat jelenthet, hogyha a játékosaik megmutatják magukat, ismertebbé válnak, eladhatóbbá válnak a szponzori piacon. Tehát ebből a szempontból nyilván valamennyire a klubok érdeke is, de alapvetően azért a labdarúgó klubok mindig annak szurkolnak egy ilyen világbajnokságon, hogy azok a csapatok, amelyekben az ő játékosaik játszanak, a lehető leghamarabb essenek ki, és senki ne sérüljön meg.
Említettük itt az imént Olaszországot, és Olaszországon kívül a többi talán 6 vagy 7 csapat, amely korábban világbajnokságot nyert, az visszatér Amerikába, nyilván abban a reményben, hogy a trófeáinak a számát gyarapítani tudja. Az operenciás tengeren túli terep kinek kedvez? Meg lehet azt jósolni már most, hogy ki van előnyben?
Azt gondolom, hogy a helyszín az senkinek nem lesz igazán kedvező, vagy nem fog különbséget jelenteni. Még a hazai válogatottaknak sem nagyon. Nyilván a szurkolás az biztos, hogy segít nekik. Ugye az első, a csoportmérkőzéseiket és az első egyenes kieséses szakaszbeli meccsüket játszhatják majd otthon, vagy meccseiket. De egyébként utána már aztán mindenki az Egyesült Államokban játszik, tehát Mexikó és Kanada utána már nem élvezheti a hazai pálya előnyét, de gyakorlatilag, ahogy elhangzott, minden játékos Európában játszik. Az éljátékosok mind Európában játszanak, nyilván az észak-amerikai válogatottakban több az, aki ott helyben játszik, de a kulcsjátékosok oda is Európából érkeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenkinek lesz átállási problémája, mindenkinek hozzá kell szokni a környezethez. Igazából ez senkinek nem fog előnyt vagy hátrányt jelenteni. Régen valóban úgy volt, hogy az európai világbajnokságokat általában európai csapatok nyerték, az Amerikában rendezetteket meg dél-amerikai csapatok. Azt gondolom, hogy már ez megszűnt, ugye mind a kettő történt már fordítva, ráadásul most már ugye nem is csak Európában és Amerikában rendeztek világbajnokságot, hanem Ázsiában, Afrikában is. Tehát igazából ennek már nincs jelentősége. Na most az esélyeket boncolgatjuk, én azt gondolom egyébként a legtöbb szakértővel egyetemben, hogy Spanyolországnak van a legnagyobb esélye, ők ugye eddig egyszer nyertek 2010-ben Dél-Afrikában, de most valóban egy olyan csapatuk van, ami szinte verhetetlen és sebezhetetlen, de hát ugye nagyon sok ilyen csapatot láttuk már világbajnokságon elbukni. De még egyszer mondom, az, hogy milyen a helyszín, kinek milyen tapasztalatai vannak, ezzel kapcsolatban ez jóval kevesebbet ér, igazából, mintha teljesen semleges terepen játszanának, tényleg csak az fog számítani, hogy a pályán ki a jobb.
Beszéljünk beszélgetésünk végéhez közeledve a szurkolókról. Itt említette ön a dinamikus árazást, illetve a dinamikus árazásnak a maximalizálását, tehát amely a FIFA bevételeit kell, hogy maximalizálja, vagy fogja is minden bizonnyal. Csak hogy ott van kérdésként az, hogy megéri-e a sportágnak feláldozni a lelátói hangulatot a prémium fizetőképességű közönségért?
Ez valóban jó kérdés, mert ugye azt mondtam, hogy biztosan tere lesznek a stadionok, de nyilván az árak okozhatják azt, hogy más nézők lesznek ott, mint akiket eddig esetleg megszokhattunk, mert hogy magasabb jövedelmű nézők váltják ki esetleg az alacsonyabb jövedelműeket, és ez ugye mondjuk a hangulatra valóban hatással lehet, hiszen általában azt tapasztaljuk, hogy ők azért inkább nézők, mint hangos szurkolók nagyon sok esetben. Ráadásul ugye a helyi szurkolók, tehát az amerikai szurkolók, és nyilván néha azért mások, máshoz viselkednek, mint az európaiak. Érdekes lesz, azt gondolom, hogy látunk-e majd ebben különbséget, elképzelhető. De azért a világ mindenkire hatással van. Hát most csak arra visszagondolunk, hogy 1994-ben, amikor az Egyesült Államok rendezett először VB-t, akkor milyen óriási hangulat volt a stadionokban, hatalmas nézőszámok előtt játszottak. A mai napig az a világbajnokság tartja a nézőcsúcsot. Az abszolút nézőcsúcs az most valószínűleg meg fog dőlni, azt majd meglátjuk, hogy az átlag nézőszám megdöntésére lesz-e lehetőség, tehát ugye a több mérkőzés miatt az abszolút nézőcsúcs szinte biztosan meg fog dőlni. Én azt gondolom, hogy azért a hangulatra sem lesz feltétlenül panasz. Én kíváncsi vagyok arra, hogy például azokban a stadionokban, amelyeket behúzott tetővel üzemelnek majd a VB alatt, azokban milyen lesz a hangulat. Lehet-e ezt majd érezni, lehet-e esetleg nagyobb a hanghatás? Vannak egyébként olyan stadionok, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy minél nagyobb legyen a hanghatás, és több amerikai stadion is a világrekorderek között van ebből a szempontból. Tehát elképzelhető, hogy nemhogy rosszabb hangulat nem fogunk tapasztalni, mint a korábbi VB-ken, hanem egészen extra dolgokat is. De biztos, hogy én megint azt gondolom egyébként, hogy ez mérkőzés függő lesz. Tehát ahol top válogatottak játszanak komoly tétért, ott biztos, hogy nem lesz gond a hangulattal. Hát más mérkőzéseken lehet, hogy nem azt az érzést fogjuk a képernyőkön keresztül megtapasztalni, amit megszoktunk.
Zárásként a föld legnagyobb foci ünnepe, futball ünnepe az többről fog szólni Amerikában, mint arról, hogy hány hotdog és mennyi kóla fogyott el?
Hát lehet, hogy az amerikaiaknak ez lesz a legfontosabb, de azt gondolom, hogy azért a FIFA-nak is megvannak itt az eszközei. Tehát nyilván a FIFA is arra törekszik, hogy a lehető legjobb legyen ennek a világbajnokságnak. Egyrészt a szakmai színvonala, másrészt a hangulata. Nyilván a szakmai színvonalat, ugye, ahogy mondtam, a 48 csapat és hát a bővítésnek a jellege az azért erősen bekorlátozza. De ha tényleg a csoportmeccsek során azt is tapasztaljuk, hogy vágóhídszerűen jönnek egymás utána a mérkőzések, és már adott esetben a fülünkből jön ki. Azt gondolom, hogy érdemes a csoportmérkőzések alatt kitartónak lenni, mert amint elindul az egyenes kieséses szakasz, és főleg amint a 16 között járunk, onnan már egészen biztosan nagyon éles, szakmailag nagyon érdekes, izgalmas, jó hangulat mérkőzéseket fogunk látni.
Legyen ez a zárszónk. Szabados Gábor sportközgazdászt hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Szép Zoltán kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Legyen szép estéjük, viszont hallásra.